Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ma este, köszöntöm a televízió nézőket. Folytatjuk tovább az utunkat Keresztes Szent János lélek sötét éjszakájában. Izgalmas dolgokkal készültem mára is. Remélhetőleg ez így is lesz. Bele is vágunk. A műnek két fő része van. Az első nagy részt úgy hívják, hogy az érzéki rész éjszakája, a másik nagy részt pedig úgy hívják, hogy a szellemi rész éjszakája. Keresztes Szent János erre a két nagy részre osztja ezt a bizonyos művet, és már is amit most elkezdünk, ez nem más, mint ez a bizonyos érzéki résznek az éjszakája. Na most lehet magyar nyelven ez, hogy érzéki rész, ugye, hogy amikor azt mondjuk, hogy érzéki, itt most ez nem azt jelenti, hogy kitesszük a piros 18-as karikát, tehát ez nem valami erotikus dolgot jelenti az érzéki, hanem hogy az érzékeknek az éjszakája. Csak még a mi Ernő atyánk így fordította ezt le a 20-as években, hogy érzéki rész, de ez Keresztes Szent János eredetiében ez a sentidos, ezek az érzékek. Mik az érzékek? Szemünk, fülünk, órunk, stb. Mindazok a dolgok, amivel érzünk. Természetesen nem csak a fizikai érzékekről szól ez, szólhat az érzelmekről is. Az érzéki résznek az éjszakája, az akkor innen már látjuk, mindenképpen valami fajta érzelmi jellegű krízis. Érzelmi jellegű éjszaka. És ez a bizonyos szellemi rész éjszakája, amit majd később fogunk látni, ez pedig ebből következik egy értelmi jellegű éjszaka lesz. Sokkal drasztikusabb és sokkal fájdalmasabb, mint az érzelmeknek az éjszakája. Tehát akkor még egyszer, mi ez a bizonyos érzéki rész éjszakája? Érzelmi jellegű kríziseink, amikor például a lelki életben az érzelem dús időszakot felváltja egy érzelmileg sivárabb szakasz. És erre Keresztes Szent János is azt mondja, hogy ez nemhogy teljesen normális és teljesen természetes, ez a fejlődésünknek a része. Elmúlik a rózsaszín köd, s jön a hétköznapi élet, pongyolán fogalmazva. És természetesen ez nem kizárólag az Isten kapcsolatunkban, bármilyen emberi kapcsolatban is megélhető, vagy élethelyzeteinkkel kapcsolatban megélhető, amikor kezdetben mondjuk nagyon-nagyon lelkesek vagyunk valamiért, és érzelemdús módon közeledünk egy tevékenységhez, vagy az életünkben egy helyhez, vagy valamihez, és aztán idő múlásával úgy érezzük, hogy ezek az érzelmek egy kicsit alább hagynak. És ugye itt jön majd be Keresztes Szent János, és hozza azt a bizonyos megcáfolhatatlan igazságot, amikor azt mondja, hogy ez nem baj, hanem nagyon-nagyon sokszor a normalitásnak a része. Az élet része, hogy az érzelmeink nem mindig vannak így a csúcson, nem mindig érezzük emocionálisan magunkat ugyanúgy, hanem ezek az érzelmek változnak, ezek az érzelmek hullámoznak, de attól még, hogy az érzelmeink hullámoznak, attól még egyáltalán nem biztos, hogy egy kapcsolatból ki kell szállni, hogy egy helyet ott kell hagyni, hogy szakítanom kell azzal a dologgal, ami kapcsán az érzelmeim már nem olyan rózsaszínek, mint kezdetben. Ilyenkor jön el az, hogy hűség, és mélyebb elköteleződés és döntés a szeretet mellett, a másik mellett, a tevékenységem mellett, az életkörülményeim mellett, amelyek kapcsán látom, hogy ezek rendben vannak, csak éppen esetleg érzelmileg most ez nem csigáz föl engem annyira, mint mondjuk valamikor régen. És ugye tudjuk, hogy a Keresztes Szent János egyik alapelve, hogy nem kell visszamennünk az érzelemdús időszakba. Mert az elmúlt, annak megvolt a maga helye és a maga szerepe az életünkben, megyünk tovább, és a továbbvívő út nagyon sokszor más érzelmekkel jár, mint az a bizonyos kezdetbeli út, de nem akarunk visszamenni, mert hogyha kibírjuk ezeket a fajta szárazabb vagy érzelemmentesebb szakaszokat, akkor eljuthatunk egy új szintre, ahol még sokkal jobb lesz, mint kezdetben, ahová visszavágyunk. Az ígéret földje az jobb Egyiptomnál. Csak ahhoz ki kell bírni azt a köztes szakaszt. De hogyha az a kísértésünk, hogy mindig visszavágyódunk a kezdethez, akkor lehet el se jutunk az ígéret földjére, ami sokkal jobb, mint Egyiptom. És éppen ezért például emberi kapcsolatainkban is, vagy bármilyen más típusú helyzetünkben, ha visszavágyódunk túlságosan a kezdeti, nagyon szép és nagyon kellő, de mégiscsak kezdeti időszakba, és nem bírjuk éppen ezért vállalni a köztes időszakot, félő, hogy el se jutunk abba az életszakaszba, arra a szintre, amikor visszanézve azt mondhatjuk, hogy most még jobb, mint kezdetben volt. És éppen ezért beszélünk az érzelmeknek az éjszakájáról. És akkor zárójelbe csak, hogy mégiscsak kiemeljem ezt a bizonyos szellemi éjszakát, tehát hogy lássátok, hogy miről van szó. Az a bizonyos másik éjszaka, ami Keresztes Szent János szerint is sokkal pokolibb és sokkal fájdalmasabb, ez az értelemnek az éjszakája. Ez már nem arról szól, hogy jól érzem magam, vagy rosszul csupán. Hanem amikor az értelmemben rendülnek meg dolgok. Az életem alapjai rendül meg bennem. És kérdéseim lesznek azzal kapcsolatban, hogy ezt az életet érdemes-e élni, hogy valaminek az életemben egyáltalán van-e értelme, hogy például Isten van-e, szeret-e, van-e neki egyáltalán terve az én életemre nézve, vagy mindaz, amit élek, az egy nagy illúzió. És drága testvéreim, el kell ismernünk, hogy a hívő mi voltunk nem zárja ki azt, hogy ilyenfajta gondolataink legyenek. És nagyon-nagyon sokszor azt mondják, hogy az ideális hívőnek mi az, hogy ilyen gondolatai vannak, hogy Isten van-e vagy nincs, vagy szeret vagy nem szeret, vagy az életemnek van-e értelme. Hol a te hited? Hol a te reményed? Hol a te szereteted? És látjuk, a való élet nem ez. A való életben az Istenhez legközelebb álló személyek életében is feljöhetnek ezek a bizonyos krízisek és gondolatok. Van értelme ennek, ami most engem körülvesz? Ennek a szenvedésnek? Isten egyáltalán van, vagy ő jóságos, hogyha például az életemben X dolgon most megyek keresztül, stb. Amikor összetörnek illúziók az életünkben, mikor átkerülünk a realitásba, és ezt mondtuk, mennyire a sötét éjszaka része, ez azért nem kizárólag érzelmi jellegű. Hogy rosszul érzem magam, nem csak erről van szó. Bennünk, az értelmünkben rendülnek meg dolgok. Ki vagyok én? Ki a másik ember? Mi az életem? És ezt még a legnagyobb hívő is átélheti, és ne tagadjuk le. Nem kell messzire mennünk, ha például egy Lisieux-i Szent Terézre gondolunk. Aki az élete végén megízlelte pontosan ezt, ugye hit ellenes kísértései voltak. És ezt mondja neki, borzasztó nehéz elhinni azt, hogy van mennyország, és hogy van Isten. Azt mondja, az ateisták kenyerét eszem, és velük ülök egy asztalnál, mert értem az ő sötétségüket. Ilyet mond a kis Szent Teréz. Látjátok, mennyire nem porcelán baba ez a szent, amit néha mit csinálunk belőle? Rózsaszín porcelán babát. Amikor olyan komoly dolgokon ment keresztül, és ezt már 23 évesen él meg ilyeneket, halála előtt nem sokkal, hogy tök sötétben van. Szóval a mennyország létében sem vagyok biztos. Egyet tudok, hogy akarok hinni benne. Akarok hinni Istenben, és akarok hinni Jézus szeretetében. Látjátok, neki is ott volt az értelemnek ez a sötét éjszakája. Persze szakértőink vitatkoznak azon, hogy kis Szent Teréznél ez még a tisztulást jelentette, hogy ő tisztult ezekben, vagy valami egészen mást. Vannak szakértőink, akik azt mondják, hogy igen, ez neki ugyanolyan tisztulási folyamat, mint amit Keresztes Szent János ír, mások pedig azt írják, hogy ez kis Szent Teréznél az élete végén ez a nagy hitbeli sötétség, ez már nem kizárólag tisztulási folyamat volt, hanem több annál részvétel a megváltásban. Olyan mértékben azonosult Krisztussal, hogy átélte azt a sötétséget, amit Krisztus a kereszten, hiszen ő pontosan ezt élte át, Istenem, miért hagytál el engem? Tudta nagyon jó Jézus, hogy az atya nem hagyja el őt soha. És az atya nem is hagyta el őt. De abban a sötét pillanatban, az emberségében, hiszen Krisztus teljesen ember is, átélte azt, amit mi átélünk nagyon sokszor. Hogy értelmetlen az, amin keresztül megyünk. Tudjuk, a legnagyobb fájdalmunk az életben az értelmetlenségnek a fájdalma, amikor nem látod valaminek az értelmét. Hogy miért történik. Ugye mi emberek vagyunk az egyedüli lények ebben a világegyetemben, akik föltesszük a kérdést, hogy miért. És ha nem találjuk meg erre a választ, az nekünk fáj. A legnagyobb fájdalom ez, hogy nem értem. És Jézus ezen ment át, ugye a kereszten, hogy van ennek az egésznek értelme, bízott az atyában, emberként, teljes mértékben. És kis Szent Teréz több szakértőnk szerint ezzel azonosult, akarva, akaratlanul. Olyan mély kapcsolatban élt Jézussal, hogy ilyen módon tudott részt venni a megváltásban és az ő szenvedésében. Ez neki lehetett egy ilyen lelki stigmatizáció. Ugye, ami például Pió atyának kijött a testén, az kis Szent Teréznek kijött a hitellenes kísértéseiben. Jézus sebei, lelki sebei, mondjuk így. Tehát látjátok, van ilyen. És mi keresztények nem lehetünk naívak, és ilyen túl egyszerűen gondolkodóak, mondván, hogy akinek erős a hite, annak soha nem lehet ilyenfajta kísértése. Akinek erős a szeretete, az soha nem kételkedhet abban, hogy most Isten hogy van jelen az életünkben. Aki elkötelezett, az mindig mindennek látja az értelmét. Egy fenéket. Dehogy látjuk mindig mindennek az értelmét. És ez az őszinte lelki élet, amikor valaki ezt bevallja. Igen, nem látok előre, ez érzelmileg is nekem most rossz, és akkor ez egy szellemi éjszaka. És ezért mondom, hogy bár Keresztő Szent János látszólag két külön dimenzióban, vagy két külön fejezetben beszél erről, hogy érzelmi jellegű éjszaka és szellemi éjszaka, én azért azt mondom, hogy a való életben ez keveredik. Sőt, tehát az egyik nincs is meg a másik nélkül nagyon sokszor. Amikor az értelmünkben bizonytalanodunk el, az természetesen az érzelmeinkre is kihat, és nagyon sokszor fordítva. Tehát ne lássuk ezt ilyen nagyon éles szakaszolásnak, hogy érzelmi éjszakán megyünk keresztül, utána meg szellemi éjszakán. Nem, Keresztes Szent János sem így beszél erről. Ugye tudjuk, hogy azt mondja, hogy nem egy éjszaka van az életünkben. Egy nagy, vagy két nagy. Egy érzelmi, meg egy szellemi. Nem. Ezek váltakoznak. Hol ez van, hol az. Az életünk ilyen sötétségek és nappalok váltják egymást. A fejlődésünknek ez a dinamikája. A másokkal való kapcsolatunknak, Istennel való kapcsolatunknak is ez a dinamikája. Sötétségek és nappalok váltják egymást, de az új nappalban már nem ugyanolyan, mint a régebbi nappalban volt, mert közben fejlődtem, és fejlődtünk, hogyha ez emberi kapcsolatról szól. De most akkor vissza ahhoz, hogy érzelmi jellegű éjszaka, és akkor nézzük is meg, hogy Keresztő Szent János hogyan beszél erről. Idézi itt a versnek az első versszakát, amit már felolvastunk a múltkor, és elkezdi ezt ugyan maga kis módján kommentálni. Így írja, felolvasom az első versszakot újra, sötét nagy éjszakán a szeretet tüzében égve, ó boldog pillanat, kisurranék csöndben titokban, mikor házam már elpihent. És ezt így magyarázza. Ebben az első versszakban elmondja a lélek, hogy miként sikerült neki érzelmileg szakítania az összes dolgokkal. Jaj, már kapaszkodni kell. Ugyanis az igazi önmegtagadással teljesen meghalt a világnak és önmagának, hogy ezen túl az édes és élvezetes szeretetnek életét élje Istenben. Az összes teremtett dolgokkal pedig, mint mondja, úgy szakított, hogy egy bizonyos sötét nagy éjszakán elhagyta őket. A sötét éjszakán, amint majd bővebben kifejtjük, a tisztító szemlélődést érti, ez érleli meg tudnélik a lelket arra, hogy megtagadja önmagát és lemondjon mindenről. Keresztes Szent János, drága testvéreim, így beszél. Ez az ő nyelvezete. És ettől ne ijedjünk meg, bár első blikre ez megint nem lehetne egy ilyen reklámként valahogy eladni, tehát így fülszövegre kír, hogy vegyük meg ezt a könyvet, hisz olyan jó dolgok vannak benne, érzelmileg szakítani az összes dolgokkal. Ez még kéne valami jó szinkronszínész, aki ezt így elmondja. És az, hogy összes teremtett dolgokkal szakítani egy nagy sötét éjszakát. Drága testvérem, ez az ő nyelvezete. Ő így beszél. Szokjuk meg, hogy az ő tanításának a nyelvezete ilyen, és megint csak hozzáteszem, ez egy nyelvezet. Ez egy forma, amiben ő beleönti a tanítását. És a hiba sokszor ott követődik el, amikor Keresztes Szent Jánost olvasva megijedünk ettől a nyelvezettől. Anélkül, hogy elkezdenénk kutatni, hogy mit is akar mondani ő ezzel a drasztikusnak ható nyelvezettel. Nem állhatunk meg a szavak szintjén, és nem állhatunk meg a nyelvezet szintjén, hanem próbáljuk kibontani ezeket. Miket mond itt például? Kimondja az ő egyik legjobban ismert szakszavát, és ez pedig a lemondás. A lemondás. Ugye itt ebben a kis részben hányszor mondta, hogy szakítani a dolgokkal, igazi önmegtagadás, elhagyni a bizonyos dolgokat, és a lélek megtagadja magát, és lemond mindenről. Nem a posztjáról mond le, hanem a dolgokról mond le, ami sokkal nehezebb. Lemondani mindenről. És hagy emeljem ki már is ezt a szót Keresztes Szent Jánostól, hogy lemondás. A Keresztes Szent János nagyon picit ismerők lehet, hogy pont ennyit ismernek belőle. Ez az a szent, hogy arra hív bennünket, hogy mondjunk le mindenről. Akik pedig közelebb állnak a kármelita lelkiséghez, de nem tanulmányozták, vagy nem tanulták olyan mélyen Keresztes Szent Jánost, hanem csak felszínesen olvassák, azoknak is ez az üzenet jön át, ahogy én ezt nagyon sokaktól hallottam, akik a kármelita rendünkhöz valamilyen szinten közel érzik magukat, és tanulmányozták, vagy legalábbis olvasgatták szentjeink írásait, és mit mondanak? Keresztes Szent János a lemondásnak a szent. Az a szent, aki végre arra hív bennünket, hogy tagadjuk meg magunkat, de úgy igazán most már. Tehát nem immel ámmal bámmal, hanem úgy tényleg meg kell magunkat tagadni, az érzelmeinket, mindent, és le kell mondanunk mindenről. És ez a mindenről való lemondás mit jelent? Hát ezt sokan próbálják értelmezni, hogy kidobok az ablakon mindenkit és mindent az életemből, és beköltözök a dobozba, vagy a hordóba, vagy akárhova, és ott én és az Úr vagyunk. És ott egy Ádám kosztüm sincs rajtam talán, vagy talán azt arról még nem mondtam le, de egyébként, ha minden másról lemondok, akkor Jézus és én egy csodálatos, intim viszonyban fogunk élni az örökké valóságig. Amen. Na most, drága testvéreim, ez egy borzasztó, egy butaság, mint olyan. Keresztes Szent János, amikor ezt a lemondás szót alkalmazza, akkor ő természetesen mindenekelőtt nem fizikai lemondásra hív bennünket. És semmilyen lemondásra nem hív bennünket olyan szempontból, mint kiinduló pont. Mert ezek a Keresztes Szent Jánost olvasó személyek azt gondolják sokszor, hogy a kereszténységben a kiinduló pont, vagy a komoly lelki életben a kiinduló pont a lemondás. Úgy indul ez az egész, hogy Istenért lemondok személyekről, dolgokról, hogy miért, azt nem tudjuk, mert hát a nagymester ezt tanította. Egyébként nem is kell annyira messze mennünk, itt van akár a nagyböjtnek a lelkülete, amiben még mindig azért jócskán benne vagyunk. És nagyon sokszor, miről szól megint csak a nagyböjt, le kell mondani. Nem tudjuk miért. Nem tudjuk, hogy ennek mi az értelme, de a nagybőjt az az időszak, hogy most valamiről le kell mondani. Vagy ételről, vagy italról, vagy kávéről, vagy internetről, vagy tévéről, vagy valamiről, de 40 napig most nekem le kell mondani dolgokról. És érezzük, testvéri, mindnyájan, hogy ez a blödli kategória sokszor, a felszín kapargatása. Mi értelme van 40 napig lemondani valamiről, ha húsvét után azt hatványozottan újra fogom csinálni? Ha érzed, hogy az életedben valamitől függő vagy, akkor arra ne csak 40 napig mondjál le. A nagybőjt legyen egy kiinduló pont, egy felszálló pálya, hogy akkor véglegesen ráj egy útra, hogy azzal a függőségeddel valamit csinálj, hogy abban a függőségben gyógyulj. Annak semmi értelme nincsen, hogy 40 napig majd belehalok, mert nem csinálok valamit, aztán húsvétkor pedig hatványozottan. Ez a jó-jó effektus lesz, még amikor visszatér húsvét, jobban fogom csinálni azt a dolgot, mint nagybőjt előtt. És ennek sok értelme nincsen. Sem a nagybőjtnek, és sem a keresztény lelki életnek az első szava és a kiinduló pontja nem a lemondás. A lemondás, az áldozatvállalás mindig következmény. Mindig válasz, mindig gyümölcse valaminek. És így hagy térjek vissza Keresztes Szent Jánoshoz, aki egyébként a műveiben nagyon sokszor használja ezt a lemondás kifejezést, amelyet megint csak úgy tudunk értelmezni, definiálni, mint egy keresztes Szent Jánosi szakkifejezést. Ez nála egy szakkifejezés, mert persze, hogyha önmagában ezt a szót hallod, hogy lemondás, ez mindenképpen valami negatív dologgal párosul, megvonással. De keresztes Szent János műveinek az összességét olvasva, ez a kifejezés új értelmet nyert. Összetett értelme van. Hát nagyon sok más szerzőnél is találunk szakszavakat, amit magyarázni kell. Ez a szerző erről ezen szó alatt ezt meg ezt érti. Keresztes Szent Jánosnál is a lemondás az egy szakkifejezés, amelynek van egy mély értelme. És akkor mi Keresztes Szent Jánosnál a lemondás szónak az értelme, ha az ő egész életművét nézzük, a lemondás ő nála mindenképpen egy pozitív választásnak a következménye. Annak a következménye, hogy választok valakit. És itt mindenek előtt ugye arról van szó, hogy a lélek Krisztust választja. Őt akarom. Pozitívan, neki igent mondok, itt még nincs lemondás. Arról van szó, hogy őt akarom, őt választom. És amiatt, mert őt választottam, pozitíve, ez hoz magával sok-sok olyan dolgot, amit az életemben helyre kell tenni, ami kapcsán áldozatot kell hoznom, vagy amiről egyenesen le kell mondanom. De ez a lemondás innentől kezdve nem steril lemondás. Nem azért mondok le valamiről, mert nagy böjt van, és meg kell felelni a jó katolikus dobozának, aki lemond dolgokról, mert nagy böjt van, nem ezért mond le ez a lélek dolgokról, hanem azért, mert van az életében egy szeretett kapcsolat, amely fejlődésének az érdekében ő hajlandó és képes az életében bizonyos dolgokat helyre tenni. Mert a lemondásnak ez lesz majd a mély értelme, hogy helyretevésről van itt igazából szó. Látjátok? A lemondás mindenképpen gyümölcs és következmény. És ez a házasság képéhez, vagy emberi párkapcsolat képéhez megint csak gyönyörűen hozzáilleszthető. Az esküvőn nem azt mondja a két fél a egymásnak, hogy én nem választom, lemondok az összes többi férfiról és nőről. Nem ezt mondják egymásnak, hanem azt, hogy téged választalak. És ennek, hogy egymást választottuk, van egy olyan következménye, hogy lemondtunk mindenki másról. De nem így indulnak, hogy ünnepélyesen megfogadom neked, és kijelentem neked, hogy én lemondtam mindenki másról. Nem így indulnak, hogy téged választalak. És ebben ennek van, ha én hűségesen akarom ezt élni, ha szeretetet komolyan gondolom, akkor ennek van egy olyan következménye, hogy lemondok bizonyos dolgokról és személyekről. Tehát látjátok, a kiinduló pont az egy pozitív választás, egy pozitív döntés, egy találkozás, egy kapcsolat, mindenképpen valami pozitív. És ahogy említettem már, a keresztes Szent Jánosi lemondás kifejezést nagyszerűen lehetne fordítani helyretevésként is. Helyretétel. És ezt nagyon-nagyon szeretem, mint kifejezést. Mert a lemondás, mivel a szóban esetleg benne van, hogy megvonunk magunktól valamit. De a lemondás nem biztos, hogy azt jelenti, hogy fizikailag valamit megvonok magamtól, hanem azt, hogy az életemben helyre teszem, azaz megváltoztatom a hozzávaló viszonyulásomat. Tudja mindenki nagyon jól, hogy hiába szabadulok meg valakitől fizikailag, vagy valamitől fizikailag, a hozzáállásom még ott van. Hiába könnyű lenne úgy gyógyulni, hogy kidobálok az ablakon életemből személyeket vagy dolgokat. Nem. A hozzájuk való viszonyom az ugyanúgy megmarad, még hogyha azok a személyek vagy dolgok fizikailag nincsenek is jelen. Nem megoldás csupán az, nagyon sokszor az, hogy fizikailag valamitől, valakitől megtisztulok, vagy megszabadulok. Keresztes Szent János mondja, hogy ez még nem a szívnek a megtisztulása. Hogy valamitől megvonom magam, attól az még nem biztos, hogy ez segített engem abban, hogy másképp álljak ahhoz a dologhoz vagy személyhez. És a lemondás itt, a helyretevés nagyon sokszor mit jelent tehát? A viszonyulásaim megváltoztatását valakihez vagy valamihez. Helyretevés a tisztulás által. A sötét éjszaka által az életemben minden és mindenki egyre inkább a helyére kerül. Na ez a lemondás. az életemben legyen minden és mindenki a helyén. Ez egy viszonyítás. Mihez viszonyítok? Hát nyilván Krisztushoz, aki a középpont. Krisztus az életemben a középpont, az első és egyetlen, a legfontosabb, akihez képest pozícionálom, elhelyezem az életemben a dolgokat és a személyeket, mindent. És akkor itt van, látjátok? Ez a bizonyos pozícionálás, hogy Isten van a középpontban, és hozzá képest helyezek el az életemben mindent és mindenkit, ez rengetegszer jár áldozattal. Ez nem könnyű helyre pakolni az életemben dolgokat és személyeket, úgy, hogy közben Isten tartom a középpontban. Ez jár nagyon sokszor áldozattal, fájdalommal, igen. De látjátok, már is nem valami steril szakításról és kiüresedésről van szó, sterilen. Ez a lárpurlár böjtölés, meg lárpurlár önmegtagadás. Böjtölök, mert böjtölök. A böjtölést a böjtölésért. Lemondok, mert le kell mondani. Nem, nem. Választok valakit. Krisztus van a középpontban, és ő hozzá képest az életemben helyre akarok tenni mindent és mindenkit. És ez nagyon sokszor áldozattal jár, de ez legalább nem steril, és nem valami puszta kiüresedésről van szó. Mit jelent ez a lemondás tehát? Hogy minden és mindenki legyen az, aki és ami. Ez nagyon banálisan hangzik, de mégis nagyon kevesen állnak rá erre az útra. Isten legyen az Isten az életemben. A másik ember a másik ember, a dolog meg a dolog. Minden legyen az, ami. És ugye tudjuk, hogy ezt milyen sokszor összekeverjük. Egyáltalán nem könnyű Istent Istenként, embert emberként, és egy dolgot csak egy dologként szeretni. Egyáltalán nem egyszerű dolog ez. Ezeket össze szoktuk keverni. Amikor például mi a leggyakoribb összekeveredés, hogy egy embertől várom ezt el, amit Isten tud nekem adni, vagy egyenesen egy dologtól várom azt el, amit nekem Isten tud adni. Vagy egy dologtól várom azt el, amit nekem egy ember tud adni, vagy egy embert használok dologként. Vagy Isten pótlékként. Ezek össze tudnak kavarodni. Nem biztos, hogy nekem Isten az Isten. Lehet más valaki nekem az Isten, vagy más valami nekem az Isten, ami az ő helyébe beáll. És amitől, vagy akitől olyat várok, amit csak az Isten tud nekem megadni. Lemondással jár valóban. Áldozattal jár valóban kimondani és dolgozni azon, hogy én Istentől várom azt egyedül, hogy engem mindenhol, mindig és mindennek ellenére szeressen. Ezt senki emberfia nem tudja nekem megadni, de ez, ugye tanultuk, nem azt jelenti, hogy innentől kezdve az emberi kapcsolatok haszontalanná válnak, hanem én az embert akkor elkezdtem emberként szeretni, és boldog vagyok, és örülök annak, hogy ő engem emberként szeret. Nem várom el tőle többé azt, hogy Isten helyett szeressen engem. És így megelégszem a törékeny emberi szeretettel is, amelyben mindig van időbeli és térbeli távolság, mindig van surlódás, vele jár. De most már többé, egyre kevésbé stresszelek ezen, mert elfogadom ezt az emberi szeretetet, mert tudom, hogy az a szeretet, amire a legmélyebben a lelkem mélyén vágyok, az kitől jön. És egy dologtól sem várok többet, mint amit egy dolog tud nekem adni. Látjátok, a lemondás mit jelent gyakorlatilag egy másik szóval? Az elvárásaimnak a helyretevését. Kitől mit várok el? Egy embertől ne várjam el, hogy Isten legyen. És egy dologtól sem várjam el, hogy Isten legyen. És fordítva. Minden legyen az, ami. Mindent tegyek a maga helyére. Na látjátok? Ilyen komplexen és ilyen bőven kell, hogy ezt kifejtsük, de keresztes Szent Jánost másképp értelmezni szerintem megint csak a lelki öngyilkosság kategóriájába tartozik. Pusztító erő lehet ez az életünkben, és önpusztítást végzünk, ha a lemondás szót a szónak a köznapi, köznyelvi értelmében értelmezzük, és nem keresztes Szent Jánosi szakkifejezésként. Mert ha köznapi értelemben mondjuk, akkor ez csupán azt jelenti, hogy tessék mindentől és mindenkitől megszabadulni, és akkor majd Istennel haladsz előre az egyesülésben. És ezt tudjuk, hogy egy illúzió, és hogy mennyire nem így működik, és mondhatnánk akár, bárcsak így működne. Ha ilyen egyszerű lenne az Istennel való kapcsolat. Kiszórok mindent és mindenkit, elvonulok a barlangba, és ott akkor majd én kiteljesedem a jó Istennel. Nem, ez egy, tudjuk, hogy nem így működik. Bár ilyen egyszerű lenne. Sokkal nehezebb a fizikai lemondás helyett helyre tenni az életemben. A viszonyulásaimat, az elvárásaimat. Ez pokoli nehéz. Sokkal nehezebb, mint lemondani a húsról, vagy nem megenni valamit, vagy most kidobni valamit. Az egy izommunka lehet. Kidobtam. Hát persze kidobtam. De megváltoztatni a viszonyulásomat, dolgozni azon, hogy hogyan viszonyulok én Istenhez, emberekhez, dolgokhoz. Na ez, testvéreim, aszkéz is. És az az igazi aszkéta, aki például ezt vállalja. Nekem az nem aszkéta, aki nem tudom, kenyéren és vizen böjtöl. Nekem az nem aszkéta. Az az aszkéta, aki vállalja, hogy szembenéz ezekkel a dolgokkal. És vállalja azt, hogy dolgozik a viszonyulásainak a megváltoztatásán. Az kemény. Az kemény. Aki dolgozik az önismeretén, és például segítséget kér szakemberektől, az kemény önmegtagadó ember. Nem az az önmegtagadó, aki ostorozza magát, meg nem eszik, nem iszik. Azt én nem tartom az kézisnek. Az kézis önmegtagadás sokkal inkább az, a legnehezebb, hogy szembenézek önmagammal. És ezt ugye tanultuk, inkább böjtölgetnénk, és inkább vernénk a hátunkat véresre ostorra, csak ne kelljen a saját sötét oldalammal szembenézni. Ne kelljen a múltamat feldolgozni. Ne kelljen a fájó emlékeimmel szembenézni. Inkább ezeket lefolytom, elrejtem. És mivel folytom el sokszor ezeket? Pontosan ezekkel a felszínes önmegtagadási gyakorlatokkal. Mivel böjtöltem, betartottam a 40 napot, hát innentől kezdve senki nem mondhatja nekem azt, hogy nem vagyok önmegtagadó. És akkor szépen ezek a megoldatlan dolgaim meg ott rohadnak bennem. És nem is foglalkozom velük. Az az igazi áldozathozatal, mikor valaki szembe mer nézni saját magával. És keresztes Szent János mindig ide irányítja a figyelmünket, hogy te kedves lélek, hogy mi van benned. Keresztes Szent János, tudjuk, oly keveset beszél, szinte semmit, ezekről a külső önmegtagadási gyakorlatokról. Tudja nagyon jól, hogy a valódi és igazi önmegtagadás nem az, hogy ilyenfajta gyakorlatokat végzünk, hanem az, hogy szembenézünk saját magunkkal. Természetesen, hogyha valami fajta külső önmegtagadási gyakorlat bennem azt segíti elő, hogy szembenézzek önmagammal, ez lehet legitim. Igen, lehet neki helye. De sajnos nagyon sok keresztény ezt nem ezért csinálja, hanem azért csinálják, hogy megfeleljenek egy képnek, és kipipálják a nagy böjtöt. Ezért tényleg nem érdemes. Megyünk akkor tovább. Következőt írja. Ebben a szemlélődésben adta meg neki jegyesének szerelme a melegséget és az erőt ahhoz, hogy neki vágjon az útnak. Óriási mondat, és arról van szó, amit eddig is mondtunk. A jegyes szerelme adja az erőt ahhoz, hogy a lélek neki vágjon a sötét útnak. Megint ez. A pozitív választás. Nem az, hogy meg kell magam tagadni, nem ebből indulok ki, hanem abból, hogy engem szeret a jegyes. Jézus Krisztus. Ő engem szeret, és mivel engem szeret, ez nekem erőt ad ahhoz, hogy szembenézzek ezekkel a lemondásokkal, a dolgaimnak a helyretételével, és szembenézzek majd a sötét éjszakának az útjával. Látjátok, keresztes Szent János itt van, ez nála a középpont. A jegyes szerelme adja az erőt. És tudjuk, hogy az emberi kapcsolatunkban is csak az adhatja az erőt a szembenézéshez, hogy van biztos szeretet az életem, hogy valaki engem szeret. Nem azért tudok megcsinálni valamit, mert hős vagyok, meg erős vagyok. Persze valaki így is csinálhatja. De a legnagyobb erőt az adja nekünk, hogy valaki bennünket szeret. A legnagyobb hőssé a másik szeretetet tesz bennünket. Ezt tesz képessé arra, hogy vállaljuk az éjszakát, hogy szembenézzünk vele, hogy hagyjuk magunkat, hogy meghozzuk a nehéz döntéseket. Az irántunk való szeretet tapasztalatának a következménye az, hogy képes leszek meghozni kemény, nehéz döntéseket, hogy szembenézzek önmagammal. Meg ide írtam magamnak, mert sokat ventilálok, mert nagy bőjt van, de mindegy. Sok keresztény enélkül vállal önmegtagadást. Nem tudják, hogy a jegyes őket szereti. Nem tudják. Nem érzik, és nem tudják. Enélkül vállalnak önmegtagadási gyakorlatokat. És akkor ez steril. Nem hoz gyümölcsöt. Ha csak nem, azt a bizonyos gyümölcsöt, amit el kéne kerülnünk, ugye a ringasd el magad típusú vallásosságon. Tehát, hogy lenyugtattam a lelki ismeretemet. Böjtöltem, betartottam, meggyóntam, le van nyugtatva a lelki ismeretem szava. Ez nem valódi gyümölcs. Ez gyümölcs, de nem jó gyümölcs. És akkor még itt mond János atya egy borzasztó érdekes dolgot. Azt mondja, hangsúlyozza tehát ez a lélek, mi boldog, hogy eljuthatott ebben a sötét éjszakában Istenhez. Látjátok, megint itt pozitív dolgokról beszél, boldogságról beszél. A lélek visszanéz és látja, hogy mennyire érdemes volt vállalni ezt a sötét utat, mennyire érdemes volt hinni, szeretni, kitartani. Mert kiderült, hogy az a krízis igazából egy boldog pillanat volt, mert engem azzá tett, ami most vagyok, és Istennel úgy hozott össze, amilyen kapcsolatom most vele lehet. De így folytatja, pedig az ő három ellensége, a világ, az ördög és a test, mert ezek igyekeznek elzárni ezt az utat mindenki elől, ugyancsak résen voltak. Jesszus Mária Szent Jolán, hát mit mond itt röviden, de mégis olybá velősen ez a drága jó keresztes Szent János atyán, hogy a lelki életi utunkon azt mondja, három nagy ellenség van. És ez a három ellenség, a világ, az ördög és a test. Ezek hárman próbálják akadályozni a mi utunkat. Na de drága testvéreim, itt meg kell állnunk nem egy szóra, hanem sokra. Mert mit értünk azon, hogy világ, ördög és test? Hát azért ez nem olyan egyszerű. Mert a világon nem csak azt érthetjük, hogy a templomon kívüli terület, az ördög, ugye tudjuk, nem csak az, hogy bennünket ilyen erkölcsi bűnökre sarkal, a test pedig nyilván nem a testi mi voltunkat jelenti csupán, mint ha az önmagában akadály és rossz lenne. Ezért ezt ki kell fejtenünk egy kicsit. Mert ez a három ellenség, ez valódi. Persze, ez a három, ez lehet, hogy ellenség, csak mit értünk ez alatt? Keresztes Szent János egyébként ebben nagyon egy klasszikus felosztást alkalmaz, tehát lelkélet irodalomban nagyon sokszor előjön ez, hogy a három ellenség, ez a bizonyos világ, ördög és test, de azért ki kell fejteni és meg kell magyarázni, mert ha nem értjük ezeket, akkor baj van. Például mit értünk az alatt, hogy világ? És még nekem is tanította valaki. Anno Domini, keresztes Szent János eme passzusát magyarázván, hogy a világ az mivel ellenség, mit kell csinálni a világ ellen, be kell lépni a kolostorba. És így lemondunk a világról. Ergo, az emberiség 99%-a az hát nem is álmodhat arról, hogy Istenhez valaha eljusson, hiszen a világban élnek, bezzeg mi. Szerzetesek, mi akik lemondtunk a világról, mi pedig Istennel bensőséges kapcsolatban élhetünk. Testvéreim, hadd tegyek én tanúságot a szerzetesként, hogy bent a kolostorban néha nagyobb a világ, mint odakint. És attól, hogy bejöttünk szakrális falak közé, és attól, hogy magunkra öltöttünk egy szakrális szabásmintát, attól még a világot nem üztük ki a szívünkből. Mert hogy a világ az egy mentalitás. Na és itt álljunk meg. A világ az nem egy hely. Nem a szakrális téren kívüli profán terület. Az aradi vértanú kutya és a bécsi kapu tér, a világ. Ez meg nem. Nem hely. Sőt, engedjétek meg nekem, hogy azt mondjam, hogy a világiasság az nem is kultúra és nem is életstílus kérdése, hanem ez egy mentalitás. A világiasság az egy gondolkodásmód, amely ott lehet bennünk, akármilyen életformát éljünk. Ha szerzetesek vagyunk, ha házasok, ha egyedülállók, ha remeték a barlangban, akármilyen életformát éljünk, a világias lelkület bennünket megkísérthet, de nem csak ezt mondom, kulturális és életstílus kérdésében is nem az a világias, aki bizonyos módon öltözködik, vagy bizonyos módon beszél, mert ugye ezt szokták mondani sokszor, hogy világias öltözködési stílus, vagy világias szóhasználat, vagy világias művészetek. hogy aki nem világias, az nem olyan ruhákba öltözködik, nem olyan szavakat használ, és csak vallásos zenéket, és vallásos filmeket, és vallásos könyveket olvas. Az a nem világias. Drága testvérem, erre megint azt mondom, bárcsak ilyen könnyű lenne levetni magunkról a világiasságot, hogy elmegyünk a ruhabódba, és más típusú ruhákat veszünk, elmegyünk a CD-bódba, meg a könyvesboltba, és más típusú könyveket veszünk, és a szóhasználatunkat kicseréljük, és már is megszűnt bennünk a világiasság. Bár ilyen egyszerű volna, de nem ilyen egyszerű. Öltözködhetsz te akárhogy. Hallgathatsz te akármilyen típusú zenét. Nem ez tesz bennünket világiassá, vagy nem világiassá, hogy mondjuk kifejezetten vallásos, vagy kifejezetten nem vallásos dolgokat hallgatunk, nézünk, vagy akár öltözködésben, vagy kultúrában, vagy beszédmódban, hogy hogyan vagyunk jelen. Nem ez a világiasság és a nem világiasság közötti különbség. Ha nem, akkor mi a világias gondolkodás? Hát azt mondhatnám, hogyha visszamegyünk a gyökerekhez, hogy a világias gondolkodás az a szeretet elhibázott keresése, szerintem. És ezt már sokszor mondtuk, hogy minden bűnnek ez van a hátterében, minden rossz cselekedetemnek ez van a gyökerében, hogy a szeretetet keresem csak egy elhibázott módon. Azt akarom, hogy engem valaki szeressen, és ez lehet ki sem mondom magamnak, csak tudatalatt ott van, és amit teszek, az gyakorlatilag ezért lenne, csak az egy teljesen elhibázott módon történik. Az a világias ember, aki a szeretetet nem ott keresi, ahol van, hanem például hatalomban, birtoklásban, függőségekben, mások fölé helyezem magam, stb. Stb. És látjátok, a világias gondolkodás mindenek előtt ezt jelenti. Az életemben nincs helyén az Isten, a másik ember és önmagam. Ezek össze vannak keveredve. Ez a világiasan gondolkodó, akinek az életében ott van ez a nagy kaosz, aki nem ismeri saját magát, nem ismeri Istent. Na ez a világias gondolkodás mindenek előtt. És ez, és mivel most keresztények vagyunk, akikhez ez az egész tanítás most szól, hát pontosan erről van szó. Ez ott lehet ugyanúgy a mi életünkben, közösségeinkben, kapcsolatainkban is. Ez vallásos formában is megjelenhet a világiasság. Mert mondom, nem öltözködési stílus, nem kultúra mindenek előtt, és nem beszédmód kérdése, hanem gondolkodásmód. Attól, hogy valaki tühtig szép vallásos életet él, még ott lehet benne a totálisan világias gondolkodásmód. A szeretetet nem ott keresi, ahol van. Igazából mélyen nem ismeri se önmagát, sem az Istent. Ez a világiasság. És így a világ ebben az értelemben valóban lehet ellenség. Ebben az értelemben a világiasság valóban akadályul szolgálhat az Istennel való kapcsolatunkban, önismeretünkben, fejlődésünkben. Tehát ezt a világias mentalitást van hivatva megszüntetni a sötét éjszaka. A krízis. Nagyon sokszor ez égeti és tisztítja ki belőlünk ezt a fajta gondolkodásmódot, de azért, amikor ugye ezt magunkon fölismerjük, azért mi is tehetünk ennek érdekében valamit. Aztán a második, az ördög, mint akadály. Hát persze, őt se kell bemutatni senkinek, ismerjük, tudjuk, és hát az ördög persze, hát teszi a dolgát, azt kísért bennünket, mert hát nem vagyunk az övéi. Na de, azért még egy dolgot ezzel hagy emeljek ki, és ezt már a belső várkastély kapcsán, a harmadik lakás olybá szeretett témái kapcsán azért már kiemelgettük, főleg amikor Teréz ugye azt mondja az ötödik lakásban, hogy az ötödik lakásos lelket, aki már Istenhez egy ilyen nagyon mély egymáshoz tartozásban él, az borzadályosan kísérti a gonosz. És ilyen nagy kísértésekről meg nem olvasunk a harmadik lakásban, a képmutatásnak a lakásában. Miért? Mert az ördög ugye bolond lenne kísérteni a harmadik lakásos keresztényt, hiszen az megcsinálja az ő dolgát. Az ördög dolga micsoda, vagy az ő célja micsoda? Istentől eltaszítani az embereket. De a farizeus képmutató keresztény ezt megcsinálja, sőt még jobban, ezért az ördög buta lenne, hát ezt kísérteni? Hát minek? Ez szépen elvégzi azt, amit nekem kéne elvégezni. De aztán ebből fakadólag beszéltünk arról, hogy aki mondjuk gyengébb lábakon áll a hitében, azt az ördög hogyan kísérti meg. És ugye ezt hívtuk úgy, hogy fehér galléros kísértés, hogy intelligens kísértés. Tehát, hogy az ördög a sátán kísértését ne kizárólag csúnya, erkölcsi bűnökre való kísértés formájában képzeljük el. Mert ez szokott a legnépszerűbb lenni, hogy ő bennünket csúnya, mocskos, nyomdafestéket nem tűrő bűnök elkövetésére inspirál. Nem mondom, hogy ilyen nincs, de azért lássunk át az ördög szitáján egy picit. Az ördög intelligens. Ravasz. Borzasztóan. És tudja nagyon jól, hogy sokaknál nem menne semmire ezzel, hogy most kövessen a gyerkölcsi bűnöket. És neki van egy másik stratégiája, az intelligens kísértés, amikor bennünket ugye mire kísért, pontosan a harmadik lakás kapcsán jegyeztük meg, az álszentségre kísért. És azt mondja, hogy járjál templomba, gyónjál, áldozzál, és hidd azt magadról, hogy jobb és szentebb vagy, mint mindenki. És így megjelenik a szellemi gőg, amelyről majd fogunk beszélni, amely a leges, legnagyobb akadály a lelki életünkben, és a keresztény tanúságtételben a legvisszataszítóbb tényező, ami csak létezik, mikor valaki egy gőgös hívővel találkozik. Aki azt hiszi magáról, hogy jobb, mint mindenki más, és elítél mindenki mást. Ez a sátánnak lehet egy sokkal kifinomultabb kísértése. Nem arra kísért, hogy ne gyónjál, ne áldozzál, hanem arra, hogy gyónjál, áldozzál, de úgy, hogy a gőg növekedjen benned. Hogy azért, mert te letudtad, és megtartottad ezeket a törvényeket, érezd magad többnek és jobbnak, és emiatt ugye köveket hajíthatsz a másik ember felé. Tehát a sátán természetesen kísért bennünket sokféle módon, de el ne felejtsük ezt az intelligens, ezt a kifinomult kísértést, amely nem a hitetlenségre kísért bennünket, hanem arra, hogy éljünk a hit által nekünk felajánlott eszközökkel, de úgy, hogy ez közben ne az alázatunkat táplálja, hanem a gőgünket. Ez az ő nagy kísértése. Látjátok, így az ördög nagyon nagy akadály lehet számunkra, így is. És akkor végül a test. Na, a test. Erre is erre a bizonyos említett tanításban tanította nekünk valaki, hogy a világról úgy mondasz le, hogy belépsz a kolostorba, az ördöggel, hát azt majd jó egy kis szentelt vízzel elűzzük, de hát a testről arról nem tudunk lemondani. A test az mindig ott lesz, és küzdenünk kell vele egész életében. Persze az illető is, mondom, a test alatt kizárólag a szexuális energiánkat értette. Mint hogyha a testiségünk kizárólag ebből áll. És a test, amit Keresztes Szent János itt megjegyez, mint akadály, az természetesen nem azt jelenti, hogy nekünk, embereknek van testünk. És nehogy a testünkről negatív módon gondolkodjunk, kereszténységünket sokszor vádolták meg ezzel, és sokszor sajnos jogosan, hogy nem testpárti, hogy elítéli a testet önmagában. És kialakul sokszor csak egy ilyen lélekre figyelő spiritualitás, mint ha nem lenne testünk, hogy a test az rossz dolog, a testet meg kell nevelni, a test az csak rossz lehet, és azt meg kell regulázni, ellenben a lélek, annak kell teret hagyni, hogy szárnyaljon. És akkor a test a lélek börtöne, ahogy ezt sokan megfogalmazták. De ez megint csak nem a hiteles, mély keresztény tanítás. Legnagyobb szentjeink nem így néznek a testre, mint szükséges, rossz, amit hordoznom kell és meg kell nevelni. Testvérem, a testem is ugyanúgy rászorul arra persze, hogy meg legyen tisztítva. A vágyaim, hogy meg legyenek tisztítva, de a testem és a vágyaim önmagában nem rosszak. Hozzám tartoznak. A kereszténység hisz a test föltámadásában. Mint olyan. És hogyha az lenne a kereszténység tanítása, hogy a test rossz, akkor nem az lenne az örök élet ígérete, hogy végre ettől megszabadulunk? És nem. Az új szövetség és a teológia, az egyház tanítása teljes mértékben megegyezik ugye ebben, és a hitvallásban is imádkozzuk, hiszem a test föltámadását. Természetesen tudjuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy ugyanezek a sejtjeink fognak majd egyszer tovább élni, de a testiségünk. Az, hogy én az vagyok, aki a testemmel és a megismerhetőségemmel együtt. Testvéreim, a test tesz bennünket egyedivé és megismételhetetlenné, a testünk is. Az arcunk teszi azt, hogy egymást föl tudjuk ismerni, és az arc a testhez tartozik. És az arc persze, hogy a léleknek a tükre, de ez, hogy én egy egyedi, megismételtetlen valaki vagyok, az a testiségemben konkretizálódik. És ez az örökké valóságban velem lesz. Nem ezekkel a hússejtekkel, de igenis egyfajta testtel, egy megdicsőült testtel, ahogy Szent Pál mondja. De ugye nagyon sokszor félünk a testünktől. Keresztényeknek nincs sokszor jó kapcsolata a saját testével. Félünk a testünktől, mert azt hiszük, hogy ez a bűnnek a forrása kizárólag. És itt kell ez a pozitív szemléletet látni, hogy természetesen a test, és Keresztes Szent János hogyan érti ezt a testet, és így értelmezem én is, a test miben lehet akadály? A meg nem tisztult vágyaink. Igen. A vágyak önmagában nem rosszak, csak meg kell őket tisztítani. A megtisztulatlan vágyaink pusztító erővé válnak, a megtisztított vágyaink viszont életadó forrássá válnak. Tehát nem a testi erőinket, vágyainkat kell lenyomni és elfojtani és megszüntetni, hanem a testünket és a testi vágyainkat kell megtisztítani. És erről például a 16. Benedek pápa milyen fantasztikus dolgokat mond az Isten szeretetéről írott első enciklikájában. Amikor azt mondja, hogy az Isten szeretetem egy általában a szeretet, nem csak az agapé szeretet. Ugye amire azt mondjuk, hogy ez a tökéletes szeretet, ez az ingyenes, magamról elfeledkező önátadás, ez az agapé. Hogy érzelemmentesen szinte, vagy egy döntéssel magamról elfeledkezve a másiknak ingyenesen átadom magam és mindazt, amit tudok. Azt mondja, hogy ez a szeretetnek egy nagyon nagy része. És ott van egy másik dimenzió a szeretetnek, Benedek pápa szerint, az erosz. Az a fajta szenvedélyes, vágyakozó szeretet. Amely, ha kimarad a szeretet képességeinkből, akkor az egész ilyen éteri, filozófikus szeretet marad csupán. Az erosz az életünk sava borsa, és Benedek pápa hozzáteszi, a megtisztított erosz. A megtisztulatlan erosz, tehát ez a szenvedélyes vágyakozás, hogy én a másikat akarom, ha ez nincs megtisztulva bennem, pusztító erő. Valóban pusztító erő. De ha megvan tisztulva ez, ha átmentem pár sötét éjszakán, akkor ezek a bizonyos vágyak megtisztult vágyakká válnak, megtisztult erosszá válnak, és ezek megédesítik az Isten kapcsolatomat, és akár embertársaimmal való kapcsolatot is valamilyen módon és szinten mindenkinek a hivatásának megfelelően. De látjátok, a test, amikor Keresztes Szent János erről így beszél, mint akadályról, mint ellenségről, akkor nem önmagában a testiségünket értjük rajta, nem is önmagában a vágyainkat, hanem inkább a meg nem tisztult vágyainkat. A meg nem tisztult eroszt, amely így valóban pusztító erővé válhat, mintsem életadó forrásá. És akkor végül utolsó mondat, így mondja, ezt pedig annak köszönheti, hogy az említett tisztító szemlélődés sötét éjjel előzőleg elaltatta, és elfojtotta. Nem ez lesz. Elfojtotta az ő érzéki részének házában szenvedélyeinek és törekvő képességeinek összes ellenkező indulatát. Azért jeleztem így, mert hogy itt a piros lámpa már mindenkinek kell, a riasztó, hogy beinduljon, mikor ilyen szavakat hallunk, hogy elfojtás. Magyar fordítással is probléma van ebben egy kicsit, tehát azért Keresztes Szent János itt az eredetiben ilyen megöldöklés kifejezés használ, ez se jobb. Ez se jobb. De azért lehet, mert hogyha ezt így fordítottuk volna, hogy meg kell öldökölni, ezáltal legalább oda tudnék tenni egy lábjegyzetet, és megmagyaráznám, hogy mit jelent ez. De az elfojtás szó megint sokszor egy köznapi kifejezés, amit tudjuk, hogy mit jelent, és nem gondolkodunk el rajta. És hogyha az elfojtást ugyanígy értelmezem itt is, akkor végünk van. Tudjuk nagyon jól, semmit nem szabad elfojtanunk az életünkben. Mindennek a megfelelő módon ki kell jönnie, és ki kell csatornázni magunkból. Az elfojtás bármilyen tekintetben, érzelmi elfojtás, bármi, testi-lelki betegségek gyökere. Tehát ennél a szónál ezért mondom, hogy nagyon vigyázzunk. Keresztes Szent János, amikor elfojtásról, illetve megöldöklésről beszél, akkor megint a lemondás kifejezést használja szinonímaként. Helyre kerülnek a szenvedélyek, a vágyak fokozatosan. Tehát amikor azt jelenti, hogy azt mondja, hogy elfojtja az érzéki részében a szenvedélyeit, vagy megöldökli őket, akkor ezzel csak azt ismétli, amit a lemondás szó kapcsán már elmondtuk. Helyre kerülnek bennem a szenvedélyek, a vágyak. A sötét éjszaka megtisztítja, és helyre teszi bennem az én emberi szenvedélyeimet és vágyaimat, és nem kiírtja belőlem. A szenvedélymentes ember, a vágymentes ember az nem él boldog életet. Tehát akinek semmilyen pici lelkesedése, szenvedélye, vágya valaki vagy valami iránt nincsen, az egy élő halott élet. Abban mi a boldogság? És éppen ezért a lelki életben sem arra törekszünk, hogy a vágyaink és a szenvedélyeink elmúljanak, hanem hogy megtisztuljanak. Hogy valóban az igazi szeretetet szolgálják. Hát akkor ez lett volna. A mai napra folytatjuk majd az első fejezettel, akivel nem találkoznék annak. Boldog húsvéti ünnepeket kívánok. Köszönöm szépen a figyelmet.